ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint az szól hozzánk ezen a mai napon, az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, ahonnan a 19. fejezetből, a 23-tól a 32-ig terjedő verseket olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek 19. fejezetéből, tehát így szól Isten igéje hozzánk. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből kis Artemis templomokat készített, nem csekély keresethez juttatta a kézműveseket. Ez az ember összegyűjtötte a kézműveseket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömegeket nyert meg, és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy a mesterségünk csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik. És így ő, akit egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszteni dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak. Nagy az efézusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a makedon Gájuszt és Arisztárkoszt, Pál utitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a nép közé, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány tartományi tisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a gyűlésben ugyanis nagy volt a zűrzavar, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt a régi történetet. Szinte látjuk a szemünk előtt azt a nagy zűrzavart, ahogy emberek kiáltoznak, mindenki a maga igazát hangoztatja, és csak is abban hisz. És milyen jó, hogy a megoldás minden zűrzavarra tőled meg fog érkezni. Segíts nekünk abban, hogy mindenek fölött ezt lássuk és értsük dolgainkban. Köszönjük neked a mai ünnepre készülődő napot, az ünnepet, hogy ma is megszeghetjük az új kenyeret, hogy hazánk van, amelyet a te kegyelmedből alapítottak azok, akikre ezt rábíztad Hajdanán, hogy több mint 1000 éve itt ennek a világnak egy nagyon húzatos pontján ugyan, de élünk és magasztalhatunk téged, leborulhatunk előtted, Urunk. Így áld meg most ezt az órát, ígére figyelésünket, küld el közénk szent lelkedet, hogy ő tegye áldottá mindezeket, és a te drága üzeneted megértését is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az a szent ige, testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék most előttetek szólni, írva található a már olvasott és hallott igékben, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetében, ahonnan a 23. és következő verseket olvastam, valamint a 20. fejezet első versében, ahonnan így szól Isten igéje hozzánk, mint egy folytatásaként az imént hallottaknak. Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Makedóniába. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretett testvéreim, talán mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy szívesen szóltunk volna Jézus Krisztusról, akár vigasztalásul, vagy bátorításul, de süket fülekre talált az evangélium. És tegyük hozzá, hogy bizony könnyű nekünk itt most ebben a templomban, ebben az Isten házában, mert egymás között vagyunk, és egy akarattal vagyunk együtt, úgy, ahogyan azok az első tanítványok húsvétkor. Tehát értjük, hogy miről beszélünk, értjük az igét, tudjuk, hogy kinek hiszünk, ismerjük a mi Urunkat, és ő is ismer engem, minket. Milyen könnyű ez így nekünk. De amikor szólni kell úgynevezett templom idegen közegben, akkor nehéz a tanítvány dolga. Ugyanazt tudjuk, hogy hangzik, hirdesd az igét, és állj vele elő alkalmas és alkalmatlan időben. Ugyanakkor Jézus szavai is eszünkbe juthatnak ilyenkor, ne vessétek az igaz gyöngyöket a disznók elé, mert összetapossák azokat, és nektek rontanak. Jézus tehát pontosan tudta, hogy nem lesz könnyű az Isten országáról szólni. Pál pedig saját bőrén tapasztalta meg, hogy milyen is az a gyakorlatban, amikor Jézus azt mondta neki, sokat kell szenvedni az én nevemért. És ez a szenvedés Pálnál nem csak menekülésben, megkövezésben, hajótörésben, kígyómarásban, ütlegelésben rejlett, hanem abban is nagy erővel sokszor, mint ahogy itt is felolvastuk, hogy szólni szeretett volna, és nem lehetett, ahogyan itt Efézusban. A történet, amelyből egy részt olvastunk ma föl, egy konkrét helyzetben játszódik, egy részt. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy időtlen, mert az alaphelyzet az minden időben érvényes lehet. Hiszen nem másról van itt szó, és ez a mai ige hirdetésnek az ige nyomán a szerkezete, hogy nem másról van itt szó, mint a materiális és a spirituális, tehát az anyagi és a lelki világ összeütközéséről, konfrontálódásáról. Az egyik világ az, amiben élünk és mozgunk, nevezzük így most, az ötvösök világa. Az ötvösök világa. A keresetből származó jólét világa, úgy is nevezik, hogy anyagi világ. És tegyük hozzá, szükség van erre. Kell a mesterségek világa, gyártanak, eladnak, szükségleteket elégítenek ki, jövedelemre tesznek szert. Ebből áll egy társadalom szerkezete. A gond akkor van, amikor az Isten országa keresztezi ezt az anyagi világot. Mert az anyagi világ, a matéria, a társadalom alapja, az Isten országa pedig az egész életnek az alapja. Beengedi-e az életet az anyag? Engedi-e az evangélium nélküli élet, az örömhír áradását? Meg akar-e változni az anyagi világ? Életre akar-e kelni? Minden kor, minden éra kérdései ezek, testvéreim. Látjuk a hasonlóságot a Krisztus utáni első század és a mi korunk között is, ez tapintható az ige nyomán is. Sok minden burjánzik egy-egy világváros talaján, Efézus kitűnő modellje ennek. Voltak ott pogányok, hitetlenek, zsidók, görögök, keresztjének, nikolaiták, azaz szektások, Artemis hívők, akik emberkéz alkotta istenek előtt hódoltak. Efézus a korabeli világ kiemelten fontos helye volt. Az égei tenger partján ma egy hatalmas romváros, és azt a bizonyos Artemis templomot, amelynek a miniatűr ötvös változatát árulták, és abból jól éltek, amely kirobbantotta ezt a nagy vitát, abból a nagy templomból már ma csak egy oszlop látható. De visszatérve Efézusra, maga a szó is azt jelenti kívánatos. És valóban a római birodalom elitjének felkapott pihenő helye volt ez a tengerparti csodálatos város, vallási központ volt. Itt bankokat üzemeltettek, nagy fürdőkomplexumok voltak, és ott állt Artemis temploma, amely az antik világ 7 csodájának egyike volt. 150x70 méter alapterületű volt a templomcsarnok, és 150 darab 20 méter magas oszlop tartotta. Sok ezer hívő számára volt hely. Úgy vélték az Artemis hívők, hogy Artemis szobra egyenesen az égből szállt alá. Ez egy fekete fából készült szobor volt bearanyozva. Egy sok emlőjű nő alakot ábrázolt, mert Artemis a természet és a termékenység istennője volt. Itt utak futottak össze, és mindennel bírt ez a hely, ami kívánatos és luxus lehetett a Krisztus utáni első században. Még egy olyan tulajdonsága is volt Artemis templomának, hogy aki bűnöző volt bárhol a világon, és eljutott idáig, és beszaladt a templomba, azt nem volt szabad bántani többé. Tehát menedék is volt az arra rászorulóknak. Nos, ez a hely jó megélhetést jelentett az ott élő kézműveseknek és az egész városnak. Ma így mondanánk ezt a saját szavainkkal, hogy berendezkedtek a vallási turizmusra. A szobrocskák, a templom kicsinyített mása jól fogyott. És mindaz, ami ebben az anyagi jólétben a lelkiséget, a vallásosságot egyáltalán jelentette, az nagyon szoros szimbiózisban, összefonódásban élt az anyagival. A spiritualitás is materiális volt, ezt így is mondhatnánk. Mindenki jól járt, jól élt, mert, ahogy olvastuk, nagy az efézusi Artemis. Nos, ebbe a dzsungelbe érkezett meg Pál és tanítványai, és próbáltak ösvényt vágni, utat nyitni a fényre. Dolgoztak itt tanítványok, ismerjük a neveket, Aquila és Priscilla, sátorkészítők, Apollós, Pál tanítványa is itt működött. Igen értékes missziói munkát végeztek, és Pál második és harmadik missziói útján is hosszabb időt eltöltött itt Efézusba. Mit hozott Pál Efézusba? Az Isten országának a dolgairól tanított, és ez nem is zavart senkit, amíg csak egy kis gyülekezet létezett a városban. Amikor azonban nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Kis-Ázsiában nagy tömegeket nyert meg, ahogy most olvastuk, és hozzátették, és vezetett félre Pál, akkor Demeter, az ötvös, megérezte, hogy itt másról van szó, itt sokkal többről van szó, mint arról, hogy egyel több a szín a vallásos élet palettáján. És akkor Demeter félreverte a harangot. Testvéreim, a földi ország, az anyagi világ addig engedi az Isten országát terjeszkedni, amíg az az ő köreit nem zavarja meg. Nem volt véletlen, hogy voltak évtizedek itt nálunk is, amikor a kis szektáknak a létezését senki nem kérdőjelezte meg. mert azok nem zavarták a fennálló rendet. De Isten országa meghirdetésével éppen a fennálló renden akar változtatni az apostol. Amikor Jézus azt mondja, hogy ő az út, akkor Jézus azt szeretné, hogy ez a világi, anyagi út is át lenne szőve, át lenne értékelve azzal a másikkal, attól a másiktól, aki ő maga, annak, aki az ő útján akar járni, annak feltétlenül át kell értékelnie azt a másik utat. Isten törvénye szeretné mindig keresztezni a mi útainkat, és döntésre hívni, hogy melyik úton tovább. Az evilági és az Isten országa mindig konfrontálódik egymással. Mindaz, ami test, anyag és világi, nehezen enged teret Isten országa ígéreteinek. Pál majdnem az életével fizetett ebben a konfliktusban. Mégis, amikor elhagyta a várost, azt olvassuk, bátorította az ott maradt testvéreket. Volt ereje adni, bátorítani, és tovább menni a számára rendelt úton. Azt nézzük meg nagyon röviden, hogy mit üzen nekünk ez a magatartás. Ez a páli magatartás, hogy az egyik pillanatban még meg akarják őt ölni, ha oda megy a színházba. Garantáltan nem jön ki onnan élve. Utána meg pedig még ő bátorítja mindazokat, akik ott maradnak. Testvéreim, az első röviden, ami fontos ebből az igéből is számunkra, hogy a konfliktusból, az ilyenfajta konfliktusokból építkezni lehet. Építkezni lehet. Egy nagyon sűrű közeg, amely próbára tesz igaz ügyet és az igaz ügy érvényesülését. És nagy belső munka kell, hogy ezt az ember meglássa, hogy miről is van szó. És nagy belső munka kell a változtatáshoz, hogy ne adja föl, hogy merjen konfrontálódni, ha igaz ügyet képvisel. És mi kell ehhez továbbá? Ehhez Jézus Krisztus kell, az ő személye. A hívő ember erőforrása maga Krisztus. Ebben az egy névben van minden erőnk. Ő fölötte áll minden anyagi és minden indulati erőnek. És az evangélium ereje éppen az ilyen kihívásokban erősödik, testvéreim. Mert Pál megfutamodhatott volna Efézusban látva azt a mérhetetlen ellenállást, hogy sosem fog egy nyelven beszélni azokkal, akiknek élete mondjuk így a földbe gyökerezik, de Krisztusából erőt merített. És azt is lássuk meg, hogy a Szentírás gyakorlatilag ilyen konfliktusos helyzetek sorozata. És mindig jól jön ki belőle az igaz ügy. Ilyen konfliktus például a teremtés történet. Az ember konfliktusa önmagával. Vagy ismerjük jól Jónás prófétát, akit elnyelt a nagy hal. Jónás konfliktusa a saját egójával. Vagy Sámsoné, aki a filiszteus nőtől, Delilától nem tudott leválni. Péternek saját Krisztus tagadásával. Pálnak a damaszkuszi úton magával, Krisztussal volt hatalmas konfliktusa. Amikor azért ment oda, hogy megkötözve hurcolja a damaszkuszi keresztjéneket Jeruzsálembe a megkövezésre, és úgy jött el abból a városból, hogy Krisztusnak a legnagyobb ható szolgája lett belőle. Ezek mind-mind Isten beavatkozásai ezekbe a konfliktusokba. Vagy gondoljunk arra, hogy a Gecsemáné kertben az utolsó este elalszanak a tanítványok, konfliktus a saját közönyükkel. De minden esetben, testvéreim, amikor konfliktus támad az Isten ügye és az anyagi világ között, akkor minden esetben önmagunkkal van konfliktusunk, nem egyetértésünk. Mert igaz, hogy az Édenkertet el kellett hagyni, de Isten felöltöztette az emberpárt, ahogy olvassuk, bőrruhát készített nekik, és elküldte megváltó fiát, hogy az ember élete mégiscsak vele folytatódjék, az emberért. Őt kell tehát meglátni, Jézus Krisztust, az összeütközések megoldásaként, akár önmagunkkal, akár külső körülményekkel harcolunk, mert a mennyei az mindig fölötte áll a földinek, és csak is a mennyeiből meríthet erőt az ember. Befejezem azzal, testvéreim, hogy kaptam egy könyvet a könyvhéten, egy Alexa Károly református irodalmár testvérünk írásait olvasom, és az egyik riportban gyakorlatilag ez egy esszé, vagy egy tárca, ami valahol megjelent már, megemlékezik valakiről, bizonyos Rózsa Jánosról, aki 9 évet töltött keleti munkatáborokban, és megkérdezte tőle, hogy lehetett kibírni a kibírhatatlant. És akkor ez volt ennek az idős embernek a válasza. Tudatosan, tisztának kellett maradni. Nem szabad szennyes dolgokat sem enni, sem tenni. A keresztény ember számára a tisztaság, a szentség szinonimája, rokon értelmű szava. Amikor már semmi más nem marad, csak a Krisztus, akkor az lesz a legtisztább, legszentebb kapcsolat, amivel még a munkatábort is olykor ki lehet bírni, akivel helyre lehet állítani emberségünket, akivel a konfliktust is érdemes bevállalni, akivel még arra is marad erőnk, hogy bátorítsunk másokat. Ő áldja meg útainkat, életünket, ünnepeinket, hazánkat és kenyerünket, egész életünket. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltónk és Urunk, téged szólítunk most imádságban, és előtted borulunk le, áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük neked, hogy te mindig elérhető vagy, hogy te azt mondtad, aki te hozzád megy, az semmiképpen ki nem veted. És amikor akár csak 2 vagy 3 a te nevedben vagyunk együtt, és hajtjuk imára fejünket, akkor számíthatunk arra, hogy ott vagy velünk, ott vagy közöttünk. Hiszük, hogy így van ez most is, hogy megszólítható vagy itt az Isten házában. Az ünnep előestéjén állunk, Urunk, és úgy állunk eléd most, hogy tudjuk, milyen nagy szükségünk van arra a tisztaságra, arra az erőre, arra a szeretetre, amelyet csak te hoztál ebbe a világba. Olyan jó időről időre könyörögni hozzád ezért, és te szinte kérés nélkül adod nekünk az áldást, a reménységet, és megáldod életünket, megáldod a kenyerünket, megáldod hazánkat, és minden konfliktus mellett, és összetűzés, és összeütközés, és harcok közepette, mi mindig hihetjük, hogy az evangélium, az Isten országa győzedelmeskedik a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, Urunk, ezt a keresztény reménységet. Eléd visszük most mindazoknak az életét, akik nincsenek közöttünk, mert testi-lelki nyomorúság kínozza őket, olyan sokan vannak betegek, Olyan sokan vannak nehéz terheket hordozók, és olyan nagy szükségük van nekik is a reménységre, a gyógyulásra, a messzebbre látásra, a tisztaságra, arra az üzenetre, amelyet te hirdetsz meg a világban szent lelked által. Így légy velük is, és így maradj velünk is, amikor megállunk még mennyei atyánk előtt majd a tőled tanult imádsággal, és amikor egyéni imádságainkban elcsendesedve kiki önmaga szólít téged, és borul le előtted. Amen. Most egy rövid csendességben, testvéreim, kiki önmaga imádkozzon, önmagunkban szóljunk az Úrhoz. Tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen. Most pedig mondjuk el fennhangon az úri imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.